Van-e olyan pillanat a közéletben, amikor már nem lehet röhögni? Tehát eljöhet-e az, amikor azt mondod, hogy na nem, szóval ez humor sincs, mert ez annyira gáz.
Hát van. Persze, hogy van.
Mennyire vagyunk ettől így, hogyha most így 12 óra az, amikor beüti a nincs több humor pontot az óra, akkor most hol állunk?
Figyelj, amúgy szerintem ott állunk már régóta. Tehát csak én azt gondolom, hogy ez egy kicsit azért a saját túlélésemet is szolgálja ez a dolog, hogy ezt nem engedhetem meg senkinek, hogy mérgezze az életemet, mert ez ennek fizikai nyomai lesznek. Szóval, hogy ebből betegségek alakulhatnak, és én ezt nem vagyok hajlandó ezt megadni. Ezt
tehát így ventillálsz magyarul?
Igen.
Jó napot kívánok, ez itt a Selfie, Nagy András vagyok. Vendégünk ez alkalommal Rainer Micsinyei Dó.
Na.
Tessék, ennyit a felkészült riporter. Természetesen Nóra. És üdvözöllek a stúdióban, köszi szépen, hogy bejöttél. Kicsit meg fogjuk pörgetni az eseményeket, mert Nórának próbája van. Próbál van?
Egy megbeszélésem van, eddig próbám voltam, és most pedig egy megbeszélésem van.
Miben játszol most?
Most játszom, jelenleg fut az önálló estem a Duma Színházban, ami egy stand-up est, a Magyar Csoda. Játszom a Stefanovics Angélával egy kétszemélyes előadás, ugyanúgy Duma Színházban, játszom a Lup Színházi Társulásnál, a Titkos Szavai című előadásban, és most pedig próbálok a Belvárosi Színházban egy Födó darabot, Macska Zene néven fut, Máté Gábor.
Nekem ez kevésnek tűnik. Nem akarsz még valamit elvállalni esetleg?
De. Azért vannak még mellett a projektek.
Ja, igen. Például. Hát filmes?
Van, igen, van filmes forgatókönyveket fejlesztek, de ezek még mind olyan dolgok, amikről még így nem lehet beszélni nyilván.
Ó, pedig de jó lett volna. Na mindegy, majd egyszer.
Igen.
Jó, milyen helyzet a stand-uppal? Az egy ilyen, mennyire nehéz terep? Adnám magát a kérdés, hogy a mai Magyarországon a stand-up az egy ilyen, hogy mondjam, könnyű terep, már csak azért, mert hogy a mindennapi élet annyira tele van abszurditásokkal, hogy adja magát a téma.
Ez hát így van? Ez abszolút így van, tehát a Magyarország 9 műsora YouTube csatornán fut ugye a Marika for President, ami talán ilyen politikai stand-upnak nevezhető, vagy ilyen nem is tudom minek. Tehát, hogy az adja magát, de a stand-up előadásaimban nem csak politikáról van szó. Ez a második önálló estem, és az első, az kifejezetten ilyen így jöttem, sztori volt, tehát az a gyerekkoromról szólt, meg ilyesmiről, és ez a most futó önálló estem pedig arról szól, hogy egy évet éltem külföldön, és hogy ott, hogy jöttem rá, hogy mennyire meghatároz engem is a magyar identitás, meg hogy miben veszem észre, hogy én magyar vagyok, és abban van közélet, de nem csak közélet van.
Aha. Hol éltél külföldön?
Bécsben. Egy ösztöndíjjal voltam egy évet.
Nagyon jól hangzik. És mi csalt haza? Adja magát a kérdés.
Hát magánéleti dolgok csaltak haza, de egyébként az is, tehát az is egy furcsa tapasztalás volt számomra, nem tudtam ezt magamról, hogy igenis tud hiányozni ez az ország, és tud hiányozni a hazám, és ez egy nagyon furcsa szembesülés volt, mert nyilván én is tele voltam indulatokkal, amikor elköltöztem, és hát ebből az okból is...
De volt egy ilyen benned, hogy azért is költöztél el egy évre, hogy egy kicsit kiszállni ebből az egészből?
Igen. Aha. Ez a 22-es választás után mentünk, és ráadásul akkor már túl voltunk az SZFE elfoglalásán, akkor rúgták ki Karsai Györgyöt, azon a nyáron én doktori iskolába jártam oda, és ő volt a doktori iskola vezetője, és nagyon méltatlan körülmények között, meg módon távolították el őt a doktori iskola vezetéséből, és egyszerűen azt éreztem, hogy nekem most ebből így ki kell szállnom egy időre, és ez jót is tett, mert jó volt úgy hazajönni, hogy így már nem az van, hogy így jobban tudom a helyemet itthon, és tudom azt is, hogy mi ebben a jó, és a rosszat azt addig is tudtam, de tudom látni a jó oldalát is.
Uh-huh. Na, mielőtt tovább mennénk, a nézők valószínűleg filmekből és színházból is ismernek, de lehetséges, hogy még többen ismernek a videóid által. Melyik a legjobb? Melyik a legjobb epizód, amire legbüszkébb vagy? Marika for President.
Nincs ilyen.
Nincs ilyen.
Nincs ilyen.
Aha. Na, de egyébként zseniális, tehát én nagy hódolója vagyok. Honnan jött az elköszönés? Marika vagy a borkostoló president. Számomra ez tényleg ilyen csillagos ötös.
Az onnan jött, hogy egyáltalán Marika karakter az úgy kúszott be, hogy azért már 2020-ban indítottuk ezt a YouTube csatornát, és akkor időről időre csináltunk ilyen jeleneteket, ilyen szatirikus jeleneteket, az éppen aktuális botrányokról, és akkor az egyik ilyenben szerintem a független színházi társulatoknak való pénzosztásról csináltunk egy jelenetet, hogy erről az egyenlőtlenségről, hogy ezt valahogy, vajon hogy dönthették el, és akkor ott jött be először a Marika karakter, aki igazából csak egy borkóstolóra indult. De mivel nem volt meg a létszám a döntőbizottságban, ezért őt beválasztották, úgyis, hogy egyáltalán nem ért hozzá, és akkor így
maradt. Milyen lemodellezi a közállapotot?
Hát igen, igen. És akkor így maradt.
Hány esély volt ez?
Ezt nem tudom, mikor volt.
Ez tavaly előtt, ugye?
Amikor a Marika a Magyarország 9 műsora kezdődött 2020-ban az SFE ügyével, és a Marika karakter az szerintem most milyen év van? 23-ban.
Én, amit először láttam tőled, az a valamelyik köztársasági elnöki újévi beszédnek volt egy ilyen kamu jeltolmácsolós epizódja, és nem hittem el, tehát ez annyira tényleg egy formabontó volt.
Az a 2020-21-es év volt, az a Magyarország 9 műsora és a Duma Színház közös produkciója volt. Tehát ezt nem mi írtuk, csak mi szerepeltük el.
Te a színpadon is, meg a filmekben is általában komika szerepet hozol? Hogy ez a karaktered, ami közel áll hozzád?
Hát a karakter az biztos, hogy ez így működik, hogy a színészeket szeretik így skatujákba betolni, és akkor nyilván ez egy ilyen adja magát, hogy én a komikus karakter vagyok, de én szerintem nem feltétlenül az a film, amiben forgatókönyvíróként is részt vettem, a legjobb dolgokon bőgni kell, amit Grosán Krisztina rendezett, és vele együtt írtuk. Azt én nem mondanám azért, azt én nem mondanám a komikus karakternek.
Jó, bocsánat, én nem akartak beskatulyázni, csak kérdeztem. Hát ez az, ami neked így nagyon fekszik.
Hát nyilván, igen, ez közel van közel van az én saját létezésemhez is, meg ez a humor, amit mondjuk a Marikában csinálok, az az én humorom.
Hogy írjátok a jeleneteket, vagy... Te írod a jeleneteket?
Igen.
Az is zseniális, amikor kiszólsz a Rogánnak, hogy Tóni, ezt is ez kellene, vagy nem kellene.
Igen. Én írom a jeleneteket. Az elején elküldtem a srácoknak is, a Lengyel Tominak, a Molnár Áronnak, Horváth Jánosnak, meg a Jankovics Péternek, és a Duma Színház csodálatos dramaturgia Désenikő is segített benne, de most már, meg főleg azért, mert annyira rapszódikusan, tehát, hogy ezeket általában éjjel csinálom, így az utolsó pillanatban, és most már rájöttem, hogy senkit nem terhelhetek azzal, hogy így éjjel egykor, el tudod olvasni, szállítod, ez így jó? Tehát így most már rájöttem, hogy anyám, akkor ez az enyém, és akkor én írom, és én csinálom.
És hol veszed föl?
Otthon? Hát
ez egy ilyen otthoni...
Persze. Hát,
azt hittem, hogy direkt rajta. Van egy ilyen trashy look ebben az egészben.
Igen, direkt. Jaj, nagyon durva stúdióban veszem fel.
Hogy csinálod?
És megcsináltuk
ilyen. Nekem volt egyszer otthon egy greenboxom, ilyen méteráru boltban sikerült vásárolnom egy ilyen zöld szövetet, és akkor azt oda...
Nekem olyanom sincs. Hát nem, hát van a CapCut nevű csodálatos.
Ja, tényleg.
Megoldja helyette.
Van-e olyan pillanat a közéletben, amikor már nem lehet röhögni? Tehát eljöhet-e az, amikor azt mondod, hogy na nem, szóval ez humor sincs, mert ez annyira gáz.
Hát van. Persze, hogy van.
Mennyire vagyunk ettől így, hogyha most ugye 12 óra az, amikor beüti a nincs több humor pontot az óra, akkor most hol állunk?
Figyelj, amúgy szerintem ott állunk már régóta. Tehát csak én azt gondolom, hogy ez egy kicsit azért a saját túlélésemet is szolgálja ez a dolog, hogy ezt nem engedhetem meg senkinek, hogy mérgezze az életemet, mert ez ennek fizikai nyomai lesznek. Szóval, hogy ebből betegségek alakulhatnak ki, és én ezt nem vagyok hajlandó ezt megadni. Ezt
tehát így ventillálsz magyarul?
Igen.
Aha.
Igen. Hát szerintem, nem tudom már felsorolni, hogy hány ilyen pillanat volt. Hát a Pride, ugye azt hiszem ma írta alá.
Hát ez elég friss.
Súlyog Tamás.
Már készül az epizód.
Majd holnap.
Holnap.
Holnap megcsinálom. Szóval az például, az is egy ilyen pont. De hát ez már a századik. Uh-huh. De mondjuk az, hogy a demokratikus alapjogokat korlátozzák, az talán megint egy újabb szint. Uh-huh. És...
De honnan jön nálad ez a közéleti érdeklődés? Az édesapától, aki, mint tudjuk, Rajner M. János, nagyon híres történész, hát otthon az ebédlőasztalnál, így egyben volt a család, akkor volt egy ilyen téma, hogy a közélet így meg úgy?
Igen, igen. Aha. Ez abszolút így volt otthon. Erről így beszélgettek, és akkor mi már nagyon kis korunkban ebbe így beszálltunk, vagy így beszállhattunk, mm-hmm. vagy nyilván a saját szintünkön, de azért nekem nagyon sok ilyen emlékem van, hogy az apukám egy közalapítvány vezetője volt, és az Orbán kormány már elég hamar elkezdte vegzálni, tehát a 98-ban az első Orbán kormány alatt már elindult ott a pénzmegvonás, meg aztán azt hiszem, talán az utolsó évben már nem is kaptak támogatást, és akkor emlékszem, hogy én akkor 10 éves voltam, és akkor a nővéremmel csináltunk ilyen, akkor épült a 4-es metró, és azzal is volt valami, és akkor volt ilyen I Love 4-es metró kitűző, és akkor mi csináltunk egy I Love 56-os intézet kitűzőt, mire nagyon büszkék voltunk, hogy a Göncz Árpád is kitette. Igen, igen.
Hú, ez nagyon menő.
Igen. Tehát, hogy így rész ebbe nőttem bele, meg hát most is az otthoni életet, vagy nem az otthon. Tehát az otthoni beszélgetéseknek azért ez egy fontos rész, hogy így átbeszéljük, hogy mi van, ki mit gondol.
Uh-huh. Uh-huh. Csoda, hogy nem lettél újságíró.
Igen. Ez így nem merült fel.
Nem merült fel? Világéletedben mindig színész akartál lenni.
Nem. De a gimnázium alatt már igen.
Aha.
De egyébként...
Korábban mi merült még fel, mint opció?
Tehát pszichológia, meg én azért felvételiztem a társadalomtudományi karra, és oda fel is vettek, csak ott halasztottam, hogy hát, hogyha, mert másodszorra vettek fel a színészakra, és úgy voltam vele, hogyha másodszorra se vesznek fel, akkor elmegyek oda. És, de felvettek, úgyhogy Kaposvárra, úgyhogy nem mentem.
Most nyilván követett, hogy mi történik Kaposváron. Mennyire szűnt meg az ottani közeg annak, aminek régen ismerték.
Ami az én
hát a színházat időmben. Is van. Igen.
Hát az én tanáraim közül már szerintem...
Senki nincs ott?
Hát nem azt mondom, hogy senki, de nagyon kevés. Hát az osztályfőnököm nincs ott, Mohácsi János nincs ott, tehát ott sokkal hamar, ott még az SZFE előtt
elindult. Igen, az volt a legelső.
Igen.
Aha.
Igen. Tehát oda is megérkezett Vidnyászki Attila, és akkor ott mindenki kijebb lett.
És a doktori iskolával mi lett? Azt te befejezted végül az SZFE-n, vagy nem?
Én leadtam már a dolgozatot, és most várom a véleményeket, és van nyilvános védés következik, úgyhogy részemről ennyi.
Nagyon jó. Nagyon örülök. Ez az egész, hogy elkezdtél közéleti témájú ilyen kis show műsorokat, vagy sketcheket csinálni, az akkor azzal indult, hogy az SZFE-t elfoglalta a kormány? Az volt az utolsó csepp, hogy gondoltad, hogy na, akkor én ebbe beleállok?
Hát öten voltunk, öten vagyunk a Magyarország 9 műsorában, és akkor volt a Covid is, tehát az is közrejátszott, hogy nagyon sok időnk volt, mert ugye azért így az előadó művészet nem akkor érte a csúcskorát, és akkor jött az SZFE elfoglalása, és akkor időnk is volt, meg ez egy nagyon nagy feszültség volt, és nem volt, tehát hogy valahogy egyszerűen csak az online térben volt így erre lehetőség, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor csináljunk egy ilyen szatirikus, humoros, kritikus csatornát. Uh-huh. És,
jó ötlet volt.
Innen, jó ötlet volt, amúgy igen. Aha. Igen, hát egy egészen új utat indított el szerintem többünk életében. Tehát a Lengyel Tomi is csinálja a kormányinfót, a hírcsárdásokkal.
Igen, az is vicces.
Együtt. Igen.
Aha. Ki az Magyarországon, aki mondjuk a stand-up műfajban a, hogy mondjam, a legnagyobb követendő példa? Még mindig ott tartunk esetleg, hogy Hofi, az álló csillag, vagy azóta is jött. Most persze van az új generáció, a Litkaitól a Jankovics Péterig, tehát meg persze téged is beleértlek ebbe, de hogy így ennyi? Vagy van most, aki jön föl akár a fiatalok közül? Kire érdemes figyelni?
Nem tudom. Hát a fiatalok közül sajnos én nem ismerem őket, de...
Van egyáltalán olyan?
Van, aha. Abszolút. Például most lesz egy ilyen...
Nem, úgy értem, hogy te is fiatal vagy természetesen.
Nem értem, csak, én most azért vagyok zavarban, mert most kéne valakit ajánlani, csak én nem ismerem őket, de most lesz egy ilyen új podcast műsor, az a címe, hogy Fan Fatal, ahol nők fogunk így beszélgetni ilyen témákról.
Aha.
és akkor ott lesznek fiatal, Rássabbigél, Sipos Orsolya, nem csak közéleti. Nem csak közéleti.
Aha.
Ami éppen érdekel minket. Hát most biztos, hogy lesz benne közélet, de nem csak az.
Na, ez is érdekes projekt lesz. Nem volt ebből sose hátrányod, hogy ennyire nyíltan beleálltál ebbe a társadalom kritikai attitűdbe?
Dehogy nem.
Volt?
Volt. Hát nagyon érezhetően...
Mert amikor a nemzetibe beadtad a pályázatodat, mondták, hogy köszi.
Nem kaptam meg. Nem, hát ez egy nyílt titok, hogy itt különböző listák mentén történnek. Uh-huh. Pénzosztások, castingok és a többi, és hogy azért ebben az országban, hát most egy lájkolásnak is van következménye most az, hogyha direkt kritikus véleményt fogalmaz meg, akár humoros módon is bárki, annak meg aztán főleg uh-huh. van. De ezek a következmények szerintem eltörpülnek amellett, amit ad. Az pedig az a szabadság. Tehát, hogy én most, ha az ember elkezd megalkudni, akkor az egy végtelen ördögi kör.
Hát és szánalmas is, meg nem is vicces, meg nem is...
Hát én nem azt mondom, hogy szánalmas, mert szerintem sok ember van olyan helyzetben, hogy nem tud mást tenni, okay, megélhetési dolgokból, vagy világos. Bármiből. Hál' Istennek én ezt most megengedhetem magamnak, és meg is akarom engedni, mert bennem több kárt okozna az, hogyha nem mondhatnám ki azt, amit gondolok, vagy nem.
Világos, értem, és tök igazad van, egy kicsit módosítom is a saját álláspontomat. Persze, létezik az a fajta egzisztenciás állapot, amikor nincs hova menni, és akkor muszáj azt csinálni, amit dob a gép. Mi maradt még a magyar független kulturális életből szerinted?
Szerintem létezik. Például a Loop az egy nagyon jó példája ennek, de nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy az tud így működni, ami piaci alapon meg tud maradni. Mint például a stand-up, vagy mint például a Loop, ami a jegybevételekből él. Tehát, hogyha az attól függ, hogy az emberek vesznek-e jegyet. És ez egy támogatási formája is a független művészetnek. Nyilván szűkíti a kört az, hogy eltűnik a független művészetből az a szelet, ami nem feltétlenül így a populárisabb része, hanem ami kifejezetten, szóval szerintem annak a fajta művészetnek is van létjogosultsága, amit nagyon kevesen néznének meg, mert nagyon fontos szín, meg inspiráló dolog, és ez nem tud létezni
hát
most.
Hát nélkül nincs.
Igen, ez nincs. Szóval szerintem nagy szelete elveszik azzal, hogy teljesen egyenlőtlen módon történik a pénzelosztás.
Aha. Hát meg hát az embereknek a pénze is csökken. Azt érzitek?
A jegyeladásokban?
Tehát egyre kevesebbet hajlandó a kultúráról áldozni, vagy ez csak egy... Nem tudom, hogy így van-e.
Én azt tudom, hogy a lúpos előadások, hál' Istennek, most jól mennek, és a stand-up is, de hát nyilvánvalóan mindenki érzi az inflációt, mindenki érzi a gazdasági válságot. Hát ez egy nehéz dolog, de hát...
Mi volt a legnézettebb videód? Melyik volt? Vagy milyen nézőszámmal ment a legnézettebb videó? A Marikából mondjuk.
Szerintem, hát a legnézettebb azok a szilveszteri dolgok szoktak lenni.
Azért több százezer.
Igen. Nem? A Marikából pedig, nem tudom, talán a dinasztia 150 ezer, vagy ilyesmi.
És van úgy, hogy megállítanak tégre az utcán? Banális kérdés, de hogy pont emiatt, hogy fú, szembe jöttél valahol a social médiában, és akkor onnan ismernek meg, nem a színpadról, vagy a filmben.
Abszolút, persze, hát a sokkal több emberhez elér, ezt én is tudom, tehát onnan szoktak megismerni. Uh-huh. Igen, igen.
Van-e olyan álomszerep, vagy álomrendező, akit még így kipipálnál szívesen Magyarországon?
Én azt szeretném, hogyha az én álomrendezőim itthon csinálhatnának államilag támogatott.
Sokan, jó.
Nagyon sokan, akiknek, és most nem tudnék mindenkit felsorolni, de szerintem az, hogy Mundrucó Kornél nem itthon rendez, hogy Hajdú Szabolcs nem kap támogatást, tehát, hogy de ezer olyan alkotó van, Reisz Gábort is mondhatnám, tehát, hogy az, hogy a független filmek az egyetlen megoldás, az nem megoldás szerintem. Uh-huh. Hosszú távon.
Sőt, erre még egy olyan reakció is érkezett, hogy lám-lám mindenki a magyar film haldoklásáról károk, és tessék megnézni, önállóan és mindenféle támogatás nélkül tudnak filmet csinálni az alkotók. Tehát van probléma? Nincs probléma.
Hát igen, jó, hát ez az Orbán Viktor cinizmusa, de most... De ez vérlázító, ja. Szerintem. Ez igen. A hozzáállás, ez borzasztó. Tehát ez olyan, mint hogyha azt mondaná, hogy na, nem, hogy felvirágoztattuk a magánegészségügyet. Na, ugye? Tehát, hogy annyi kellett hozzá, hogy tönkre tegyük az állami egészségügyet. Ez olyan, mint hogyha ezt mondaná. De hát ezt ő is tudja nyilván, hát ezek ilyen odaszúrások.
Független kultúra. És mit hoz a jövő szerinted? Akár kulturális téren, most persze nincsen kristálygömböd, de hogy van benned egy optimizmus, hogy ez az egész szisztéma megváltozik a jó emberek javára, és akkor minden újra virágzik?
Hát bennem van optimizmus, igen, muszáj, hogy legyen. Én nem szeretnék ilyen Kádár rendszerben élni, hogy így elhiszem, hogy ennek soha nem lehet vége, hanem én azt szeretném, hogy ennek vége legyen legkésőbb egy év múlva. Tehát ezt szeretném. És a maga módszereivel megteszem, amit lehet.
És hogyha megkeresnének majdan egyszer azzal, hogy akkor tényleg volt prezident, és akkor itt a lehetőség, akkor parancsolja Sándor palotából befáradni.
Akkor viszont beköltöznék. Akkor viszont...
Oké. Én is egyébként, ez egy tök jó meló lehet.
Hát úgy, ahogy most csinálják, akkor a kutya nem tudja a nevedet, de kapod a fizetést. Igen,
óriási lóm, és lehet jattolni mindenféle emberekkel.
Igen, nem, természetesen nincsenek igazi politikai ambíciói.
Világos. Mennyire változtatta meg, ha egyáltalán valamennyire, az, hogy a Testről és lélekről című filmben is szerepeltél? Tök jó, nagy nemzetközi siker volt ennek a filmnek, mennyire volt utána egy ilyen boom a te szakmai karrieredben? Jelentkezett valami kis plusz ablak?
Annyira rég volt, hogy nem emlékszem, de volt egy ilyen hát lehet, hogy azután majd, nem tudom, volt egy ilyen időszak, amikor nagyon sok kisjátékfilmmel szerepeltem, akár diplomafilmbe, vagy fiatal rendezők kisjátékfilmébe, amit én nagyon bírtam amúgy, meg most is tök szívesen megyek, hogyha hívnak.
Tényleg?
Na. Nagyon. Hát
szerintem itt nem mondtuk a nagy nézőközösséget.
Hát szerintem az csodálatos, amikor egyrészt a saját, tehát akkor még én is fiatalabb voltam, és hogy a saját generációddal dolgozhatsz, vagy így együtt nőttök föl, és én ezekben nagyon nagy szívvel vettem részt, sőt, és egy kicsit azt is éreztem, hogy ezek a kisjátékfilmek bátrabban kezelik a a színészeket. Tehát ott például a kísérleti filmben másfajta szerepeket kaptam, akár drámaibb szerepeket. Aha. És például a Brauner Máténak van egy kísérleti filmje, amiben egy ilyen depresszív karaktert játszottam. Uh-huh. És azt én nagyon szerettem. Igen, Lauretta volt a címe. Igen. Szóval én abszolút szeretem.
Nagyon jó. Hát akkor legyen így tovább. Mit már mondtad, hogy mit próbálsz most, bocsánat. Mikor lesz a bemutatója?
Április 27-én.
Jurányi?
Nem a Jurányiban, hanem a Belvárosi
színházban. Belvárosi. Bocs, hogyha ezt is mondtad.
Nem baj.
Jól van. Hát akkor köszönöm. Van-e valami, amit még szívesen megosztanál a nézőkkel?
Gyertek el a stand-up estemre. És írjátok meg, hogy Marika for president.
Jól van, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ennyi lett volna. Ennyi volt a selfie. Köszönöm szépen, Nagy András vagyok, ez a Szabad Európa Selfie című podcast sorozata. Viszontlátásra.